Ül a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter arra kéri a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. A Magyar Hang pénteken írt arról, hogy a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 250 millió forintot juttatott a Krausz Ferenc által irányított élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítványnak. A lap beszámolója szerint a finanszírozási szerződést alig két hónappal a választások előtt kötötték meg, és azt elméletben csak mindkét fél egyetértésével lehet megváltoztatni. Helyesnek nevezte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Hausmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Pénteki Facebook posztjában Gulyás Gergely azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó és mindenekelőtt együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta ma az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az aszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, és bizonyos területeken, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mély legelők fontosságáról is. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormány Nelsztolnok önkormányzata, a Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere. Nem hagyjuk, hogy egy neres cég a Mohu tönkretegye a szolnoki hulladékgazdálkodást, márpedig a MOL tulajdonában álló cég erre készül, közölte Györfi Mihály videójában. Itt a Fidesz maffia újabb szemete csontváza. A Fidesz kormány évi 250-300 milliárd forint bevételről mondott le a Mohu javára, úgy, hogy ezért senki semmilyen többletszolgáltatást nem kap. A NER legrosszabb arcaként tették ezt úgy, hogy ezen felül még évi több 10 milliárd forint kompenzációt is kellett fizetni a Mohunak, mondta. Eloltották az erdőtüzet a Pest vármegyei Csemülnél, közölte a katasztrófa védelem az MTI-vel. A tűz a 11. dűlőben, a Jáger út közelében, egy nyárfa erdőben keletkezett. Mintegy 10 hektáron égett a nyárfa pihe és az aljnövényzet foltokban. A tűz egy tanyaépületre is átterjedt, a lángokat a ceglédi és a kecskeméti hivatásos tűzoltók, valamint a Dolina völgye mikrotérségi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai oltották el. A tűzoltók megkezdték az utómunkálatokat, közölte a katasztrófa védelem. Kína a nemzetközi közösséggel együttműködve továbbra is támogatni kívánja a közel-keleti béketárgyalásokat, valamint konstruktív szerepet kíván játszani a térség tartós békéjének megteremtésében, közölte a kínai külügyi tárca szóvivője az iráni helyzettel kapcsolatban. A szóvivő elmondta, hogy Kína az iráni konfliktus kezdete óta a harcok lezárását és a békehelyreállítását szorgalmazza. Hozzátette, hogy Xi Jinping kínai elnök korábban 4 pontos javaslatot tette a Közel-Kelet békéjének és stabilitásának előmozdítására. Emellett kínai és Pakisztán közösen 5 pontos kezdeményezést dolgozott ki a Perzsa-öböl térségének stabilizálására, hangsúlyozta a szóvivő. Végül az időjárásról. Szombaton egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok régiónkban lehetnek, sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor a Dunától keletre, valamint a Dunántól keleti felén zivatarokra is számítani kell. Régiónkban a déli, délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. Kora reggel 8-13, délután 12-24 fokot mérhetünk. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban bemutatunk egy miskolci szemléletformáló kampányt, és szó lesz még a 29. bükki kerékpáros teljesítmény túráról is. Új szemléletformáló kampányt indít Miskolcon és térségében az Italos Karton Egyesülés, a Mirehu Nonprofit Kft. És a helyi hulladékgazdálkodási társulás a szelektív gyűjtés népszerűsítésére. A kezdeményezés célja az italos kartonok elkülönített gyűjtési arányának növelése. A projekt keretében iskolai foglalkozásokat, gyűjtési akciókat és lakossági edukációs eseményeket szerveznek. Az elkülönített hulladékgyűjtés nem extrém sport szlogenű kampány, a teljes és üdítős dobozok újrahasznosításának fontosságára fókuszál. A szakemberek kiemelték, hogy a társított csomagolások csak megfelelő válogatással hasznosíthatók újra. A kezdeményezés célja a környezettudatos gazdálkodás erősítése és a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése. Elsőként Tóth Szántai Józsefet, Miskolc polgármesterét hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
A Bükk Városa program egyik legfontosabb célkitűzése az élhető város, és az, hogy olyan projekteket indítsunk az elkövetkezendő időszakban, amelyek a lehető legkisebb mértékű ökológiai lábnyomot okoznak itt a Szimva völgyében és a Bükk környezetében. Sok olyan fontos projekt és beruházás van, ami nyilván ezt a munkát segíti majd a jövőben és az elkövetkezendő időszakban, de vannak olyan kicsinek tűnő lépések is, amik egyébként nem is olyan kicsik. Például az, hogy hogy tudunk minél több embert rávenni arra, hogy szelektíven gyűjtse az otthoni hulladékot, és ennek a szelektív gyűjtésnek az eredményeképpen ezt a bizonyos ökológiai lábnyomot a lehető legkisebbre csökkentsük. Én nem csak a város polgármestere vagyok, hanem ennek a hulladékgazdálkodási társulásnak is az elnöke, ahol rendszeresen környező települések polgármestereivel egyeztetünk arról, hogy hogy tudjuk a hulladék szállítást a lehető leggyorsabban, legzökkenőmentesebben és a lehető legkörnyezetbarátabb módon megoldani itt ebben a régióban, Miskolcon és Miskolc környékén és Miskolc környezetében. Én azt gondolom, hogy ehhez egy nagyon-nagyon fontos rész és egy nagyon-nagyon fontos elem az, amit ma bejelentünk itt a kedves kollégákkal, akik mindjárt ennek a részleteit ismertetik Önökkel, de előtte én hagyd köszönjem meg a Mirehun kívül az X-nek, és ezt most fel kell, hogy olvassam, mert fejből nem tudtam megjegyezni, az Italos Karton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülésnek a segítségét, akik ebben a programban, még egyszer mondom, a Mirehuval közösen partnerek lesznek. Én bízom benne, hogy ez a lehető legtöbb miskolcit megmozgatja majd az elkövetkezendő időszakban. A gyerekekre nagyon számítunk, és a fiatalokra is nagyon számítunk ebben az akciósorozatban, hiszen ha őket már meg tudjuk egy újfajta szemléletre tanítani, és arra, hogy hogyan lehet sokkal finomabban és érzékenyebben hozzáállni a környezeti kérdésekhez, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó úton járunk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket, és a kollégák mindjárt elmondják a részleteket.
A kampány részleteiről Nyikos Ágnes, az Italos Karton Egyesülés ügyvezető igazgatója adott tájékoztatást.
Én nagy örömmel jöttem, és külön köszönöm, hogy itt az önkormányzat lehetővé tette, hogy itt ebben a szép elegáns környezetben tarthassuk meg ezt a sajtótájékoztatót. A mai rendezvényünk célja az, hogy hivatalosan is elindítsuk ezt a második kampányunkat, amelynek az a célja, hogy felhívja a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtésre, különös tekintettel pedig ugye az italos kartonokra. Tavaly Győr városában indítottuk el ezt a projekt sorozatot, aminek a második állomása Miskolc. Én több szempontból jöttem nagyon szívesen, azért, mert már láttam a miskolci eddigi szemléletformáló munkát, és azt gondolom, hogy ehhez nagyon könnyű csatlakozni. Nagyon örültem polgármester úr szavainak, ami az elkötelezettségét a város részéről is mutatja, és az pedig külön nagyon jó, és nagyon örülök neki, hogy a regionális hulladékgazdálkodási társulást is ilyen jól meg tudtuk szólítani, és örömmel fogadják a projektünket. Tehát szeretném egy pár szóban bemutatni az egyesülésünket is. Tehát az Italos Karton Egyesülés már 2004 óta dolgozik azon, hogy az italos kartonok szelektív gyűjtését és ezáltal az újrafeldolgozást népszerűsítse. A tagok, az alapító tagok, a csomagolóipar képviselői, a Tetropak, Elopak és az SIG. Az italos kartonokról egy pár szóban, hogy egy kicsit közelebb jussunk. Európában a teljes csomagolások 75%-át, a gyümölcslevek 59%-át, és hogyha egy nemzeti példát hozunk Olaszországban, a növényi italok 97%-át csomagolják egybe. Az italos kartonokat újrafeldolgozásra tervezték, tehát hogy amikor előállítják, figyelembe veszik a hasznosító iparág legjobb gyakorlatát. Megállapították azt is, hogy gyakorlatilag a tervezésnél, a tervezőasztalnál dől el, hogy tulajdonképpen egy terméknek a fenntarthatóság szempontjából hogy áll össze az élete. Az italos kartonokat, tehát ahogy már említettem, azon a szempontból állítják elő, hogy minél nagyobb mértékben megfeleljen a fenntarthatóságnak, hogyha onnan indulunk ki, a papírrostok nagyságrendileg 75%-át adják ennek a terméknek. Az előnye az, hogy fokozottan érzékeny, értékes termékek eltarthatóságát akár 6-12 hónapra is biztosítani tudja, akár hűtés nélkül is. Az erdők, ahonnan ezek a papírok származnak, fenntartható erdőgazdaság keretében művelik, tehát ilyen erdőkből származó fákat használnak a papír előállításra, és figyelnek arra is, hogy ezekben az erdészetekben több legyen a telepített fa, mint amennyi kivágásra kerül. Ugye az italos kartonoknak az a feladata, hogy eljutassa az értékes élelmiszereket a lakossághoz. Tehát a termék minőségét őrizze meg a gyártás, szállítás és a fogyasztás során. Ezért kerültek ugye alkalmazásra azok a rétegei, amik ugye új tulajdonságokat biztosítanak ennek a csomagolásnak. Tehát, hogy fénytől, oxigéntől meg kell védeni, megőrzik a beletöltött élelmiszerek ízét, és ugyanakkor biztosítják azt is, hogy nem kell tartósítószereket felhasználni a termékek gyártásakor, ami szintén egészségügyi szempontból fontos ezt hozzátenni. A dobozok kialakításánál pedig ugye az is nagyon fontos szempont, hogy a ökológiai lábnyomot ahogy lehet csökkentsék, ugye egy doboz alakú terméket sokkal kedvezőbb szállítani, mint a többi formátumot. Az újrafeldolgozás szempontjából pedig, ahogy említettem, ugye azok az összetevők, amikben az italos karton állnak, ezek újrafeldolgozhatóak. Tehát maga az italos karton megfelelő eljárás során alkotóira bonthatók. Ennek pedig az az alapja, hogy a szelektíven gyűjtött italos kartonok elkülönítésre kerülnek a többi hulladéktól, és a megfelelő feldolgozóba elkerüljenek. Ugye ott szétválasztásra kerülnek a papírostokból, újra papírtermékeket lehet előállítani, most pedig a többi fennmaradó anyagból az úgynevezett polialumíniumokat is föl lehet dolgozni, szét lehet választani. Szét lehet választani, úgyhogy a különböző műanyagokat a folyamat végén azonosítják, és ezekből a granulátumokból ismét újra termékeket, műanyag termékeket lehet majd gyártani. És hogyha rátérünk magára a projektünkre, azokat az elemeket hoztuk a projektből, tehát a győri projektünk jól bevált elemeit valósítjuk meg itt is. Ezzel a plakáttal szeretnénk népszerűsíteni azt, hogy nagyon fontos az elkülönített hulladékgyűjtés, különösen pedig az italos karton gyűjtése. A kampányunk elemei közé tartozik, hogy szeretnénk megismerni az alaphelyzetet, ami azt jelenti, hogy hulladékanalízissel kezdünk. Van média kampányunk több médiára fókuszálva, aminek az a célja, hogy a lakosság figyelmét felhívjuk arra, felhívjuk a szelektív gyűjtésre, és általában az italos karton szelektív gyűjtésére. Lakossági figyelem felhívó eseményben Mirehu-val is együtt működünk, illetve az ő részükről is nagyon örülünk, hogy van kezdeményezés. Felmérjük a lakosság véleményeit a szelektív gyűjtéssel kapcsolatban. Ami képet hoztam most ide, hogy iskolai tanórákat tartunk. Igazából én sem gondoltam, hogy én nekem ekkora élmény az iskolai tanórákat megtartani. Csoportos foglalkozással veszük végig a szelektív gyűjtést, és a gyerekek tényleg nagy örömmel vesznek benne részt. Amit én még szintén nagyon várok, az pedig az italos karton gyűjtési verseny az iskoláknak meghirdetve, aminek majd júniusban lesz a szeretményhirdetése, és a kampány végén is szeretnénk majd egy képet kapni arról, hogy mi a helyzet. Tehát gyakorlatilag ebből is már látszik is egy picit, hogy tehát mit várunk ettől a projekttől. Regionális projekteink között ez már a második, tehát hogy mindenképpen összehasonlítható lesz az eredmény a másik régióval. De legfontosabb az, hogy a jellemző folyamatokat ismerjük meg, mert meg kell látni, hogy itt mi a helyzet. Tulajdonképpen Magyarországon a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatilag nagyon-nagyon széles körben elérhető. Azt is mondhatnánk, hogy egészen nagy számoknak kellene kijönni amellett, hogy szelektíven gyűjtjük azt, amit lehet. Tehát, hogy meg kell ismerni azt, hogy mik az akadályai ennek a folyamatnak. Én azt várom attól, hogy ezeket a beavatkozási pontokat fel tudjuk térképezni, és beavaslatokat tudunk megfogalmazni, mind a kommunikáció, mind a hulladékgazdálkodás szinten. És én egészen személyesen pedig azt várom, hogy az italos kartonok elkülönített gyűjtése és az újrafeldolgozás lehetősége pedig nő. Tehát szerintem a jövő környezetvédelmét mai döntéseinkkel tudjuk megalapozni ebben a szelektív hulladékgyűjtés, és már egy teljes doboz szelektív gyűjtése is beletartozik. Köszönöm szépen a figyelmet!
Adányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója többek között az iskolai kampány fontosságára hívta fel a figyelmet.
Én kicsit visszanyúlnék a múltba, itt elhangzott egy kis történelem is, és azt tudni kell, hogy Miskolc városa az első között indult el itt a újkori történelemben a szelektív gyűjtés útján, és a Italos Karton Egyesülettel is a történelmünk az nagyon-nagyon mélyre indukálódik. 2002-2003-ban indult el Miskolcon az akkori gyűjtőszigetes rendszer, amiben már az Italos Karton is belekerült, tehát ez a típusú szelektív anyagáram azóta a mindennapjaimban van. És 2012-ben indult a házhoz menő rendszer, ami egy újabb lépcső volt, amikor már először zsák, utána pedig kukák kerültek ki a lakosok, meg ez a mai sárga edényes rendszer, ahol szintén lehet gyűjteni. De nagyon örültünk a megkeresésnek, amikor becsapódott most, hogy ilyen lehetne egy közös együttműködés, mert én talán kimondhatom, hogy egy picikét az Italos Karton egy mostoha gyerek a csomagolási hulladékokban, mert mindenki tudja a PET-palackokat, mindenki ismerte papírt, meg vannak azok a klasszikus anyagáramok, amit úgy mindenki tud. Ami úgy megjelenik a gyerekeknél, a tankönyvekben, azon nincsen különösebb gond, de valamiért az Italos Karton ez egy kicsikét inog. Látjuk ennek az ívét, tehát hogy nem egy stabil mennyiséget mutat, hanem lecsökkent, tehát ez nagyon-nagyon változó. És ma azt tapasztaltuk, hogy az Ándris mondta, hogy egy analízissel már indultunk, volt felmérés, amiben azért látszódik, hogy nagyon komoly mennyiség van még a vegyes hulladékban, tehát van hova fejlődnünk, és ez a kampány, ez egy kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy tudjuk, hogy elindulunk valonnan, és hát valóban el szeretnénk érni, és hogy változtassunk ezen. És mind amellett, hogy most az Italos Kartonra fókuszálunk, magát a szelektív hulladékgyűjtést is tudjuk tovább népszerűsíteni, és számunk ez nagyon-nagyon fontos, mivel mi a mindennapjainkban végezzük azt a típusú edukációt, hogy minél több ember, leginkább gyerekeket tudjunk megszólítani, és ezt a tudást, információt átadjuk, illetve mindig el szoktam mondani, éppen amiatt, hogy nem feltétlenül az a nehézség, hogy melyik hulladékot kell a szelektív gyűjtőbe dobni, mert az nagyon könnyen tanulható, hanem hogy ezt megtegyük. Tehát az a tett hiányzik nagyon-nagyon sokszor, hogy ez eljusson onnan a kukáig, a szelektív gyűjtőig, ez az anyag, és utána már be tudjon hozzánk kerülni. És hát ez a legfontosabb ebben, hogy ezek a rutinok, ezek a szokások tudjanak kialakulni, hogy ne csak tudjuk, mert ha nézzünk egy felmérést, elolvasunk egy szelektív gyűjtéssel kapcsolatos felmérést, azt látjuk, hogy mindenki szelektíven gyűjt, mindenki tud mindent, viszont amikor meglátjuk a bejövő anyagáramokat, akkor mi, mint hulladékkezelő, azért kicsikét másabb, egy árnyaltabb képet kapunk, és hát ezt kellene egy kicsikét közös nevezőre hoznunk, és bízom benne, hogy ez a kampány ebben segíteni fog tudni. Ma, ha nézzük és erről is beszélni kell egy picikét, válogatás oldalon a társított csomagolások egy kicsikét problémát jelentenek, éppen amiatt, mert alumínium tartalom van, fólia tartalom, és nem mindegy milyen technológiával tudjuk ezt elválasztani. Használunk örvényáramú szeparátort, ami vagy leválasztja, vagy nem, mert az alapvetően alumínium dobozokra van. Tehát mi is külön kézzel szedjük le ezeket az anyagokat, mert nagyon fontos, hogy elkülönítsük. Tehát egy picike figyelmet igényel, viszont nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt meg tudjuk tenni, és le tudjuk ezeket a hulladékokat válogatni. És itt elhangzott az Ágnes részéről, hogy van egy szerepünk, mert mi is azt mondtuk, hogy ha jön a Italos Karton Egyesülés, akkor jövünk mi is, és megyünk velük együtt, és csatlakozunk ehhez a kampányhoz. És hát a mai nappal, vagy hát hivatalosan a tegnapi nappal a tankerület már kiküldte az iskoláknak, volt egy előzetes egyeztetésünk a miskolci tankerülettel, a miskolci általános és középiskolák körében egy versenyt hirdetünk, egy italos karton gyűjtő versenyt, ami ez a Mirehu zsákokat biztosít. Ez a verseny május végéig fog tartani, tehát május 31-ig. Lesz júniusban a makukáció szokásos éves rendezvényünk, amikor majd az eredményhirdetést fogjuk megtartani, és ehhez ajánlott fel a X nekünk díjakat is. Az első három díjazott a Bükki csillagdába kap különböző értékű kuponokat, ahová az osztályok el tudnak menni, és hát tudnak egy plusz tudást, ami nem feltétlenül hulladékos, de más kicsit természettudományos tudást szerezni. Ezzel próbáljuk őket motiválni, illetve készültünk egy újabb installációval ránk, ez mindig jellemző, hogy próbálunk ott lenni az utcán és sokkolni az embereket, meg mindenkit is a figyelmet felhívni. Készítettünk egy italos karton dobozt fotófalnak igazából, egy kis információval magára az italos kartonokról, és hát most ezzel támadjuk majd az iskolák környékét, hogy amikor érkeznek a fiatalok az iskolába, vagy távoznak, akkor belebotoljanak, és fel tudjuk hívni a figyelmet, és ez a verseny ott legyen az ő mindennapjaikban, mert azért azt látjuk, hogy ma az embereket elérni a legnehezebb. Tehát a kommunikáció az nagyon-nagyon nehéz, hogy eljussunk arra a pontra, ahová kell. Itt el kell jussunk a diákokig, tudnunk kell őket motiválni, a pedagógusokat meg kell tudnunk szólítani. Ez az időszak vár most ránk, és hát bízom benne, hogy az akció majd sikeres lesz.
Május 16-án a Szeleta Parktól elrajtol a 29. Bükki kerékpáros teljesítmény túra. A résztvevők most is 4 táv közül választhatnak, így minden korosztály megtalálhatja a neki legmegfelelőbb túra útvonalat. A részletekről Jáborcsik Bence, a verseny szervezője adott tájékoztatást.
A 29., és azt is érdemes megjegyezni, hogy ha minden jól megy, akkor idén még a 30. is megszervezése fog kerülni, mert itt a hosszú évek során általában egy tavaszi és egy őszi teljesítménytúrát is meg szoktunk szervezni. Az első teljesítménytúra 2003-ban került megszervezésre, azóta igaz volt egy-két olyan év, amikor csak az egyik tavaszi vagy az őszi volt, és igen, és most májusban pedig ugye akkor a tavaszira, a 29-re várjuk a nevezőket, résztvevőket, kicsiket, nagyokat. Ha most így, hogy visszanéztem a statisztikákat és eredményeket, az egyik legjobb évünk az közel 400 résztvevőt sikerült elérni. Most az elmúlt pár évben sajnos ettől kevesebb, és most saját magunk célja az, hogy 200 fő jöjjön el a teljesítménytúrára, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt sikerül is elérni most. Ahogyha én mondjuk egy kicsit magamból indulok ki, talán tavasszal lehet, hogy azért vannak egy kicsit az emberek jobban bezsongva, mert a természet is be van zsongva ilyenkor, és mindenki már örül neki, hogy tekerheti a bringáját. Viszont azért egy májusi időjárás az azért még trükkös tud lenni, de ebből kifolyólag igen, az emberek már jönni akarnak, kerékpározni akarnak, szóval ez is mondhatjuk úgy, hogy felkapott. Ősszel pedig azért egy szeptemberi időjárás az lehet, hogy az is tud egy kicsit trükkös lenni, de talán az egy picit jobban kiszámítható. Maradjunk annyiban, hogy legyen mind a két eseményen ugyanolyan sok jó nevező, és akkor mi már örülünk. Ez tényleg fontos, hogy nem egy verseny, hanem egy teljesítménytúra, és több távon is várjuk a résztvevőket. Ez azt jelenti, hogy 38, 50, 80 és 130 kilométeres távokon méretteteti magát mindenki. Tehát felkészüléstől, kettől, minden mástól szerintem mindenki tök jól meg tudja magának találni a kellemes távot. Nyilván a 38 kilométer egyrészt a rövidebb távból fakadóan akár kisebbeknek, nagyobbaknak, akár családostúl nevezőknek is egy tök jó választás lehet. Bár én az 50 kilométeres távon is elég sokszor szoktam találkozni már fiatalabb, úgymond utánpótlással és résztvevővel is. A 80 és a 130 az már igen, az egy kicsit keményebb és nagyobb falat, de mindenkinek csak tudom ajánlani, hogy próbálja ki magát, nézze meg, és biztos, hogy egy jó kis kerékpáros túrán fog részt venni. Igazából én az elmúlt pár évről tudok leginkább nyilatkozni. Ebbe például a 38 kilométer az egy újítás lett, pláne úgy, hogy az útvonal is megváltozott. Itt egy, mondhatnánk úgy, hogy varbói kört tesznek meg a résztvevők, teljesítők, és a 130 kilométer is egy újítás. Itt igazából az volt a gondolat, hogy mi lenne, hogyha még nagyobb távval próbálnánk meg azokat bevonzani, akik azt mondják, hogy hát ja igen, bocsánat, mert ez korábban 110 kilométer volt, és akkor gondoltunk, hogy akkor még nagyobbat léphetnek, és megpróbálhatják nagyobb távon is magukat. Szeretik, és jó visszajelzéseket is kaptunk. Én ebből azt látom, hogy tényleg az van, hogy szeretik megmérettetni magukat az emberek. A 38-nál ott meg inkább az útvonal vezetésére voltunk kíváncsiak, vagyis a visszajelzésekre, és kifejezetten így ugye az a varbói tó mellett halad el, utána onnan felkanyarodik a Bükkbe, és végül is Lilafüred mellett, a Hámarító mellett jön visszafelé az út, és azokat a visszajelzéseket kaptuk, hogy tetszett az útvonal is, szeretik, úgyhogy én úgy látom, hogy igen, beváltak, de azért azt is meg kell mondani, hogy nekünk is mindig ott motoszkál a fejünkbe, hogy esetleg még egy másik változtassunk valahol, nyilván ez lehet, hogy még jobban felkelti az érdeklődését az embereknek, úgyhogy ki tudja, lehet, hogy jövőre más merre fognak menni az útvonalak.
Kedves hallgatóink, Elhangzott műsorunkban bemutattunk egy miskolci szemléletformáló kampányt, és szó volt még a 29. bükki kerékpáros teljesítmény túráról is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal a madárbarát, sőt mondhatjuk a természetbarát kertről hallják dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét.
Bárki maga saját otthonában létrehozhat saját kertjében egy madárbarát kertet, még csak nagy kert sem kell hozzá, elég, hogyha valami fajta olyan madárbarát dolgokat tesz a kertjébe, akár egy-egy madáradót plusz madáretetőt, amivel már segíti a madarakat a városon belül, az már tulajdonképpen madárbarát kertnek minősül. Lehet jelentkezni intézményekre is, hát vannak madárbarát iskolák, vannak madárbarát parkok. Mi esetünkben a Mátra Múzeumban 2013-tól kezdődően vagyunk madárbarát park, legalábbis abban az értelemben, hogy rengeteg ódut szereztünk be, voltak már korábban is óduk, egyébként ez nem arról van szó, hogy akkor kezdődött minden, de akkor elég sok odút szereztünk be, illetve létrehoztunk két madárbarát tanösvényt, amelyet a Madártani Egyesületnek a ismertető tábláival oldottunk meg. Na most azon túl, hogy ugye nekünk egy bő 2 hektáros parkunk van itt az Orci kert, ez elég hatalmas, egy úgynevezett angol kert, angol park jellegű, vagy angol kert jellegű növényzettel, az annyit jelent, hogy nem annyira rendezett sorokban álló növénykompozíciók vagy virágkompozícióink vannak, hanem egy picit olyan természetes jellegű, ligetes, különféle fák, facsoportok vannak benne, azon belül vannak persze virágos növények is, különböző évszakokban különböző növények virágoznak nálunk, ezekre azért most az utóbbi években több gondot fordítottunk, hogy legyenek olyanok is, amelyek eltérő évszakokban több virágot hoznak, úgyhogy ilyen szempontból az ilyen különböző vegetációs időszakok különböző aspektusai egyre látványosabbak nálunk. És akkor ezeket fejlesztjük tovább. Nagyjából abból az időből kezdődően, vagy időben kezdődően, amikor a madárbarát kertet is létrehoztuk, akkor a kertben található kétéltűek és hüllők, már pedig volt néhány természetesen is helyben, ezeknek segített, vagy ezeknek hoztunk létre olyan létesítményeket a kerten belül, amelyek segítették a fennmaradásokat, illetve azt, hogy minél többen legyenek, és minél láthatóbbak legyenek. Például van egy tavunk, amelyikben vannak kecskebékáink, ezek persze némiképpen gondot okoznak a környező lakosoknak, mert elég hangosak, emiatt panaszkodtak is. Viszont szaporodnak benne zöld varangyok, zöld varangy az szinte minden városunkban előfordul, úgyhogy nekik ez jó, hogy itt tudnak szaporodni.
És ők halkak, ugye halkabbak?
Ők viszont halkak, egy nagyon kellemes kis trillázó hangjuk van, nagyjából ilyenkor szólnak, tehát hogy fel lehet ismerni, ahol szólnak, ott tudjuk, hogy van tó, vagy ahol van tó, ott tudjuk, hogy várható, hogy megszólal a zöld varangy is, és ezek nálunk egészen jól vannak, és amit extrát sikerült megvalósítanunk, volt egy viszonylag hosszú és magas olyan rézsünk, amely a parknak a rekultivációját követően kialakítottak, de nagyon sok kicsit sitt is belement, illetve nem jó minőségi földet halmoztak föl a park északi oldalán a kőkerítés tövébe. Ez egy jó 2 méter magas rézsű, amelyik déli kitettségű, tehát nem nagyon marad meg rajta a növényzet. A koratavaszi időszakban rengeteg gyom nő rajta, de azok eléggé elcsúnyulnak így tavasz végére, nyár elejére, és igazából tényleg nem néz ki jól. Egy csomó özönfa jött föl rajta, bálványfa, ostorfák, stb. Úgyhogy egy ilyen elhanyagolt résznek tűnt. Na most arra építettünk egy olyan durván 12 méter hosszú úgynevezett mediterrán terasz, azt így nevezzük, vagy neveztük gyíknapozónak is, amelyik tényleg olyan 60 centis magasságú teraszokból áll, mélységükben úgy szintén olyan 60-70 centiméter teraszokról beszélünk, amelyek nagyon hasonlítanak ezekre a mediterrán teraszokra, amire terméskő támfalat építettünk. Itt a környékről kidobott és lebontott kőkerítésekből kértük el a solymosi riolit tufát, és ebből építettük meg a támfalat, és beültettük mindenféle mediterrán növényekkel, szárazságtűrő, ilyen sziklakerti növényekkel. Rengeteg őshonos növény is van benne, vannak benne dísznövények, kollégáinktól szoktunk kapni mediterrán növényeket, ugye elég látványos, és ebbe építettünk be olyan telelő üregeket, amelyekbe a gyíkok minden további nélkül át tudják vészelni a telet, nem fagynak meg. Úgyhogy a parknak az összes zöld gyíkja, vagy majdnem az összes zöld gyíkja szépen október tájékán erre a gyíknapozó területre jön vissza, és bemegy a telelő üregekbe. Ott tölti az egész telet, nem látjuk őket október végétől március közepe végéig, és aztán egyszer csak megjelennek, és mivel a telelő üreghez közel maradnak tavaszi időszakban, végig tudjuk nézni, amint a lekoszlott sáros bőrüket levedlik, majd elkezdenek teljesen kiszíneződni. Nekünk zöldgyíkjaink vannak, sajnos a faligyíkokat ők maguk eszik meg nagy valószínűség szerint, úgyhogy zöldgyíkjaink vannak csak, meglehetősen szelidek, és hát aki ismeri a zöldgyíkokat, már pedig nagyjából majdnem mindenki ismeri őket, viszonylag nagyra nőnek, tehát 25-30 centire a farkukkal együtt megnövő gyíkok, vagy még picit nagyobbra is, és a hímeknek égszínkék torka van, a hátuk smaragdzöld, a hasuk sárga, úgyhogy nagyon látványosak. A nőstények azok nagyon szép tarkák, úgy szintén nagyon élénkszínűek, de ők tarkák, esetleg maguk is lehetnek zöldek, különböző pettyekkel, meg csíkokkal, és ott napoznak a teraszok peremén, valamelyest elkerítettük, hogy ne menjenek nagyon közel a látogatók hozzá, de azért elég közelről nézhessék őket, úgyhogy nagyon sok látogató fotózza ezeket az állatokat, főleg tavasszal lehet őket jól látni. Nyáron szétszélednek a parkban, akkor több ponton lehet őket látni. A tó körüli kerítésen napoznak, vagy valamelyik bokortövében napoznak, és meglódulnak, hogyha valaki túl közel megy hozzájuk. Illetve most már úgy tűnik, hogy tőlünk terjednek szét a környező lakótelep parkjaiban is. Ugye ez egy viszonylag jól sikerült projekt lett, és hát ezek így együttesen adják azt a biológiai sokféleséget támogató jelleget, amit a park felvesz. Nyilván rendezetnek kell tartanunk, mert a parkban elég sok esküvő is van, és rendezvény is van, és ugye akik esküvőre jönnek, szeretnék úgy látni a parkot, mint nagyon rendezett park. Ugye az emberek számára az a rendezett park, hogyha nagyon szépen le van nyírva a fű, vagy nagyon szépen ki van kapálva a gaz, stb. Stb. Ugyanakkor mi azért egy picit törekszünk arra, hogy azok az irányok is érvényesüljenek, ami picit természetesebbé hagyja a parkot, ezért kiszoktunk jelölni bizonyos helyeket, amelyek nem annyira a rendezvények középpontjában vannak, ahol nem vágjuk le a füvet rendszeresen, hanem hagyjuk, hogy följöjjenek rajta a virágos növények, és egyfajta méhlegelőként működik. Ezek nyilván kezdetben nagyon látványosak, mert nagyon sok ilyenkor tavasz közepe, vége, nyár elején rengeteg virágos növény jelenik meg rajtuk. Nagyon sok, amelyik itt a környéken, a Mátra környékén fordul elő, hiszen a magok onnan jönnek, meg hát eleve a parkban is rengeteg eredeti növényzetből megmaradt növény maradt, amelyek azért újra elterjedtek, úgyhogy ez elég látványos. Természetesen ezek a gyepek, ahogy általában a természetes gyepek, azok elszáradnak valamikor júliusra, és akkor szoktuk mi is levágni. És akkor lekaszáljuk egyszer, és őszre, hogyha amikor megjönnek az nyár végi vagy őszeli esők, akkor visszazöldül az egész, akkor újból nyírjuk, akkor egészen a klasszikusan rendezett formát mutatja, majd tavasszal újból engedjük, hogy feljöjjön rajta a virágos növényzet. Így rengeteg rovarunk van egyébként a parkon belül, amelyek egyrészt táplálék szolgálnak részben a nálunk költő madaraknak, nagyon sok madárodunk van, különböző típusúak, különböző madárfajoknak alkalmas oduk, úgyhogy ezek ott vadásznak a kertben, és ugyancsak a gyíkok számára, a gyíkok is bőven találnak táplálékot, úgyhogy nagyon jól működnek, ugyancsak a békák is megtalálják. Ezen kívül, amire még törekszünk, hogy hát ugye a parknak is vannak olyan fája, amik előregednek. Arra azért igyekszünk ügyelni, hogy magasan, főleg olyan helyen, ahol a látogatók gyakran megfordulnak, ne maradjon elszáradták hosszú távon, azokat mi időről időre levágjuk vagy levágatjuk, úgyhogy ezeket megszüntetjük, de ha például egy-egy fa kitörik, vagy teljesen összeomlik, mert ilyenre is van példa, főleg például az utóbbi években a vérszilvák, azok, amik már nagyon előregettek és elkorhattak, ugye ezek szétestek, de meghagytuk a lábon álló törzseket pont azért, hogy ezekbe különféle úgynevezett szaproxilofág, tehát holdfával táplálkozó rovarok be tudjanak költözni, illetve más fákat is, úgyhogy emiatt viszonylag sok például az orszarhóbogarunk a parkban, különböző cincérek is úgy szintén petéznek a különböző holdfáinkba, illetve ezeknek a kirepülő nyílásaink keresztül az egykori bábbölcsőjükbe számos olyan szoliter, nem családos, méhféle vagy hátyás szárnyú költözik be, illetve hát rakja bele a petét és zárja vissza, mert abban a bölcsőben fejlődik ki a következő évi rovar, és ezek tudják ezeket a egykori bogárbábbölcsőket használni. Úgyhogy így is segítjük azt, hogy újabb beporzóknak legyenek helyeik, amelyekben tudnak szaporodni. Természetesen darázsgarázssal is segítjük a rovarokat a kertben, úgyhogy igyekszünk mindent elkövetni, hogy minél több faj megjelenjen, és hát erre meg igyekszünk ráépíteni egyrészt a különböző táboroknak a tematikáját, illetve a különböző múzeumpedagógiai foglalkozások is építenek ezekre a lehetőségekre, amiket itt megteremtettünk.
Ahogy az elején mondtam, nem csak a madarak barátja lehet egy-egy kert tulajdonos, hanem tágabb szemlélettel szolgálhatja a biodiverzitást. Kétéltűek, hüllők. Hát ezek az állatok, nemrégiben írtál erről egy cikket az MMM honlapján, hát ezek az állatok azok, amiket a legtöbben kívül szeretnének tudni a kerítésen.
Igen, ez érdekes. Vannak emberek, akik kívül szeretnék tudni a kerítéseken, és vannak, akik meg belül. Hát, hogy sokfélék az emberek. Ebből a szempontból hál' Istennek javul a látásmódja az embereknek. Sokan rájönnek arra, hogy ezek az állatok egyrészt gyönyörűek, másrészt nagyon érdekesek. És az, hogy egy-egy állat vagy egy-egy gyík betéved a lakásunkba, hát az nem a világ vége, egyszerűen csak ki kell terelni ugyanazon az ajtón, amelyiken bejött, semmit nem árt nekünk, ellenben viszont a kertben nagyon látványosak, és tényleg megszelidülnek, tehát ugye nem zaklatjuk őket, nem bántjuk őket, és egy olyan virágos kertet, vagy olyan kertet alakítunk ki, amelyekben ők képesek megélni, már pedig tényleg nem nagyon igényesek, de elég nekik néhány búvóhely, jó búvóhely, fontos, hogy azért legyen valami fajta állandóan jelenlévő természetes, féltermészetes növényzet, ahol táplálékra is találnak, illetve el tudnak bújni. Nálunk például, de valószínűleg, hogy ez mindenütt egy nagy probléma, ahol sok a macska, azok szeretik összefogni a gyíkokat. És bizony, hogyha valakinek van néhány gyíki a kertjében, elegendő egy macska, amelyik pár napon belül összeszedi őket, hogyha rájön arra, hogy azok ott vannak. Úgyhogy ez egy nehéz ügy, nálunk is sok macska fogja őket, hát próbáljuk a macskákat időnként egy kicsit elzargatni, meg a tulajdonosoknak szólni, hogy legyenek szívesek a parktól távol tartani őket, hogyha megismerhető a tulajdonos, vagy azonosítható a tulajdonos. Tehát ugye ez mindig egy nehéz probléma. De a lényeg az, hogyha egy-egy ilyen kertet hagyunk egy picit élőhelyként működni, és nem derékszög elvágólag steril gyepet tartunk föl, steril tujasorokkal, hanem egy picit engedjük azt, vagy magunk alakítjuk úgy a kertet, hogy az nem csak egy dísz valami lesz, hanem élőhelyként is tud szolgálni, akkor nagyon sok élőlény megtalálja a helyét. Ez kétségtelen, hogy az élőlények egy része rettentően bosszantó tud lenni. Tehát valóban, hogyha olyan a kertünk, abban több szúnyog tud megtelepedni, vagy megbújni, ezért esténként elő tudnak jönni, valóban előfordulhat, hogy itt-ott egy-egy darás fészket épít, valóban előfordul, hogy a gyepen ott mondjuk a lóherére rájárnak a méhek, tehát abba bizony könnyű belelépni, mint hogy a gyerekkorunkban nyaranta legalább háromszor, négyszer beleléptünk, és visítva rohantunk édesanyánkhoz, aztán valahogy megoldódott a dolog. Tehát ez előfordul, nyilván aki allergiás, annak azért jobban oda kell figyelnie, de azért nem mindenki allergiás rájuk, és ezért el lehet kerülni azt, hogy az ember belelépjen, tehát lehet azokat a helyeket, ahol még tényleg lóhere van, és gyerek is van, akkor érdemes gyakrabban ott lenyírni, ahol a gyerek játszik. De meg lehet oldani, tehát együtt lehet élni az élővilággal, végül is nem olyan nagyon régen Magyarország teljes lakossága együtt élt az élővilággal, leszámítva talán a néhány nagyobb városunkat, gyakorlatilag a 18. század végig mindenki együtt élt töményen az élővilággal. És ez egy nagyon szép dolog, tehát ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog, vannak kellemetlenségei, de nagyon sok mindennel el lehet hárítani ezeket a kellemetlenségeket.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét hallották.
Félcipót, megosztom az én olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem. Cinkék, cinegék, fekete rigók, megosztom veletek a félcipót, megosztom az én olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem. Csetteges rigóm, járd a kerteket, jöjjetek csókák, varjak, verebek, vendégül látok, minden itt maradt velünk, telelő madarak. Cinkék, cinegék, fekete rigók, megosztom veletek a félcipót, megosztom az én olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem. Télben újjongó éneket, ha majd tavasz lesz, és én hallgatok, akkor zendüljön a ti hangotok, hírrel hirdetve, hogy az emberek télen se voltak embertelenek. Cinkék, cinegék, fekete rigók, megosztom veletek a félcipót, félcipót, megosztom az én olyan, amilyen éneken szerzett kenyerem. Pa-pa-para-pa-pa.
Most Fellém Evett, Ilyen kutyán nincs is című könyvének 39. és egyben befejező részét hallják. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Tavaszi búcsúzás. Esett, amikor felébredtem. Langyosan, finoman szitált az eső, nem verte durván az ablaküveget. A csöppek szinte beleolvadtak az engedékeny levegőbe, és a reggel olyan töményen édesen illatozott, mint a kérődző tehenek lehellete. Mire lementem reggelizni, az eső már elállt, A barna fellegek tovaszálltak, a kéklő égboltot csupán, kusza maradványaik indázták halványan. Kiléptem a hátsó ajtón, egy percig a küszöbön áldogáltam, hallgattam a búbos pacsirták dalát a távoli szántók felől. Kemény komisztelünk volt, zordonsága semmit sem enyhült szinte aznapig, csak dacosan immel ámmal engedett utat a tavasznak. Dermesztően, olmosan peregtek a napok, az esőt hozó márciusi szelek, mintha csontkamrák mélyéről eredtek volna. De most mindez véget ért. Csak álltam, ácsorogtam az ajtó előtt. Élveztem a már-már feledett napsütést, figyeltem az olvadó hó és jég csermelyeinek csacsogását, néztem a kanálisok lefolyói körül kialakuló sárgás kis iszapdeltákat, és mélyen beszívtam a lassan átmelegedő talaj érzéki illatát. Korcsi mögém állt az ajtónyílásba. Hátrafordultam, lepillantottam rá, és hirtelen meglódult az idő. Észrevettem, hogy megöregedett. Markomba fogtam szürkülő pofácskáját, és gyengéden megrázogattam. Itt a tavasz, kisöreg, mondtam neki. És ki tudja, talán a vadkacsák is megjöttek már a tóra. Korcsi megcsúválta a farkát, merev léptekkel eldöcögött mellettem, és közben táguló orrcimpákkal szimatolta a simogató szellőt. Az elmúlt télnél hosszabbat Korcsi még nem ért meg. A kurtára nyírbált napokat a kandalló előtt heverészve aludta át. Felráncolt orra alól apró, alig hallható nyüsszenések jelezték, hogy a múltba utazik. Az idő egyetlen olyan irányába, amely még nyitva állt előtte. Álmokkal vészelte át a keserves időszakot, beérte ezzel is. Reggeli közben kinéztem a konyha ablakon, és láttam, amint lassan tovaporoszkált a tó felé vezető úton. Tudtam, hogy vadkacsákat ment felderíteni, így hát mihelyt lenyeltem az utolsó falatot, gumicsizmába bújtam, fogtam a távcsövet, és utána eredtem. A dűlőt színezüstbe vonta az olvadó hóli, bronzosan csillogott rajta a kerékvágások sara. Senkit nem láttam az úton, mégsem voltam egyedül, hiszen Korcsi négy mancsának nyomai kísértek, amelyeket tán még a tenyeremnél is jobban ismertem. Ballagtam utána, és pontosan érzékeltem minden egyes lépését, minden mozdulatát, minden gondolatát, ahogy ez már lenni szokott, mikor ketten együtt élik le az életüket. A nyomok ide-oda kacskaringóztak az ösvényen. Megérkeztek a tilos az átjárás táblához, amely a tél folyamán egy hókupac oldalához támaszkodott, de most bolondosan megdőlt, egyik töredezett csücske vádlon mutatott az égre, ahol poszáták csapatai röpködtek, fittyet hányva únt fenyegetőzésének. A nyomok itt megtorpantak, s én tudtam, hogy Korcsi hosszasan eláldogált itt, megvénült orra serényen azonosította a téli hónapokban itt megfordult sok-sok róka, tanyasi kutya, vadászkopó szagjelét. Aztán tovább mentünk, a nyomok meg én. Végig haladtunk a régi Dorong úton, majd a Gerenda hídon, és egy percre megálltunk ott, ahol egy lomha sikló tekergőzött renyhén a lágyulósárban. Korcsi ott letért a dűlő útról a szántókra. Imittam ott megállt, hogy megszaglásszon egy-egy kiszáradt tehénlepényt, vagy mezei egerek beroskat járatait, amelyek előbukkantak a tünedező hólepel alól. Végül megérkeztünk a bükkfáshoz, s végigbaktattunk a rügyező ágak vörhenyes csipke fonadéka alatt, ahol egy szemtelen mókus kotyogott kihívóan a csíkos, uhu közönyös hátának, amely ünnepélyesen kotlott fehér tojásain. Alig valamicskével odébb terült el a tó. A parton megálltam, letelepettem egy kifordult farönkre, és élveztem a napsütést, míg távcsövemmel a tó felszínét pásztáztam. Nem láttam tőkés récéket, de tudtam, hogy már megérkeztek. A vén gácsér és párja a sárgálló nádbuzogányok rejtekében csupán arra vártak, hogy szedjen már a sátorfámat innen, hogy folytathassák fontos nászi szertartásaikat. Elmosolyodtam, hiszen tudtam, hogy nem sokáig maradnak békében, még félre eső búvó helyükön sem. Miközben várakoztam, elzümmögött mellettem az első méhecskes, a fák közt megrekedt húfoltokról apró, örvénylő páragomolyok szállongtak a magasba. Aztán valahol az élettelen nádasban hirtelen felcsattant a jól ismert féktelen csaholás. Ezt nyomban heves száncsapkodás követte, s a nádszálak közül felrebbent az öreg gácsér meg a párja. Nehézkesen keringtek a levegőben, miközben alattuk, láthatatlanul, korcsi taposta a nádat, s ha töredékesen is, átélte azt a mámoros gyönyört, amelyet valaha más időkben más tavaknál érzett, a vadász fegyverek ropogása közepette. Felkászálódtam, tovább bandukoltam, míg végül ismét rábukkantam nyomaira a nádason túl. A nyomok a tamaraklábhoz vezettek, és észrevettem, hogy Korcsi egy pillanatra megállt megszimatolni egy észak-amerikai mókus odújának még zárt bejáratát. A közeli fehér cédrus bozótban a nyomok többször is megkerültek egy ágas bogasbokrot, amelyen egy galléros fajd töltötte az éjszakát. Korcsi meg én átvágtunk a tisztáson, amelyen a puha fekete televényt úgy feltúrták, felhányták, mintha egy falkányi rűt vad üzekedett volna rajta, de az összes nyom Korcsié volt. Egy pillanatig elképedten bámultam, majd váratlanul egy lepke libegett át még bizonytalan szárnyakkal a tisztás fölött, és erről minden eszembe jutott, hiszen hányszor láttam Korcsit, amint eszeveszetten szökelt, ugrált, rohangált az első tavaszi pillangók után, amelyek mindig elcsábították, és mindig gúnyt őztek belőle. Felidéztem magamban a tegnapi méltóság teljes aggot, aki helytelenítően szemlélte a kölyök kutyák csintalankodását. A nyomok ezután a lápon túl elterülő tágas mező szélére vezettek, ahol Korcsi az utóbbi két évben lakatlan mormota odú előtt tétovázott egy darabig. A gyengécske szagmaradvány azonban elég volt ahhoz, hogy Korcsi érdeklődve összeráncolja gumós orrát, és tompára töredezett öreg karmaival megkaparásza kissé a hervat füvet. Nem sokáig tartózkodott ott. A közelben nyúl ugrált el, és a reggeli szellő Korcsi felé hozta a szagát. A tappancsok nyoma élesen elkanyarodott, hanyagul, sietősen átvágott az őszi szántás puha süppedős barázdáin, meg-megcsúszva a mélyedéseket borító jéghártyán. Én sokkal higgadtabban követtem a csipke bokorig, amelyek előtt megtorpant, de nem idejében. A töviseken még ott lengedezett büszke zászlós farkából egy-két kis szőrcsomó. Ekkor alig hanem új illatot hozott felé a szél. A nyomok nyílegyenesen a földút felé tartottak, amely a farmokhoz vezetett. Korcsi új tűzbe jött, tavaszi érzelmek vettek rajta erőt. Erről is tudtam. Sőt, még a nevét is ismertem a kis kótjuhász szukának, amelyik a legközelebbi farmon élt. Magamban szerencsét kívántam Korcsinak. Visszatértem a dűlő útra, és már a szélén dagasztottam a sarat, amikor egy bőgő teherautó húzott el mellettem, amely alaposan felverte rám a sáros vizet. Dühösen néztem utána, mert a sofőr hajszál híján elütött vak szágoldozásában. Még láttam, milyen eszelő sebességgel veszi a kanyart, majd eltűnt a szemem elől. Hirtelen éles fékcsikorgást hallottam, aztán újra felgyorsuló motor hörrenését. Végül elült a zúgás. Nem is sejtettem, hogy ez a teherautó tovahaladtában végét vetette életem legszebb éveinek. Aznap este egy hallgatag farmer jött értem, az ő kocsiában döcögtünk végig a dűlő úton. A kanyaron túl megálltunk, ott találtuk meg Korcsit az útmenti árokban. A nyomok, amelyeket követtem, itt véget értek, és tudtam, nem vezetik többé a szívemet sehová. Éjszaka esett, és másnap hajnalra már a nyomok is eltűntek, csak a lápon nem, ahol néhány kis túlcsát gyorsan felszárított a kelő nap. Más nem maradt. Mindössze az izegő csipkebokrokon lengett egy-két finom fehér kis szőrpamacs, amelyeket a könnyű reggeli szellő csendesen lesodort az avar közé. Megszakadt kettőnk szövetség az időtlenségben, és az évek mind sötétebb alagútján távolodni kezdtem Korcsitól.
Ferlimevet Ilyen kutya nincs is című könyvének 39. és egyben befejező részét hallották. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a felolvasó Tóth Levente színművész volt. Ezzel az erdőfohásza mára véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is a szerkesztőt Tigovics Ernőt hallották.